Jó. Köszönöm szépen. Hát én nem fogom túllépni az időt, mert megszoktam már, hogy a harmadik, negyedik dia után, amikor erről a témáról van szó, úgyis megszakítanak és jönnek a kérdések, mert úgy annyira újszerű a téma és annyira meglepődik a hallgatóság, hát különösen üzleti, kiadói környezetben, hogy az előadás úgysem megy végig, de ez nem okoz problémát, mert úgy van összeállítva. A témakör, mint látjuk, self-publishing, így hívjuk ezt a új csodálatos jelenségét az elektronikus könyv kultúrának. Magyar megfelelőjét próbáljuk megtalálni, a próbáljuk alatt úgy értem, hogy a szakma és akik részt vesznek ebben. Megjelenik itt két szó, független publikálás vagy szerzői kiadás. Azért fontos ez, hogy egy kicsit keressük a magyar szavakat hozzá, mert mindenki keresi azt a régi szót, ami egy kicsit azért kapcsolódik ehhez, mégpedig a magánkiadás fogalmát. De mint látni fogjuk, rokonság van a self-publishing és a magánkiadás között, de igazából a kettő nagyon nagy mértékben különbözik. Mint minden elektronikus könyvkultúra jelenségnél el kell mondani ebben az esetben is, hogy nem új dologról van szó, ha self-publishingről beszélünk, hanem egy olyan dologról, ami a nyomtatott világban is megvan, megvolt, esetleg úgy tűnt, hogy kihalt, esetleg úgy tűnik, hogy már nem olyan népszerű, és aztán újra éled az elektronikus könyv világában. Hát ugyanez van itt is ennél az esetnél, a szerzői kiadásnál, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy maga a nyomtatás első időszakában igazából nem is nagyon ismertünk mást, mint hogy a szerző szervezte meg a kiadást, nem volt kiadói struktúra, nem volt üzleti struktúra, tehát nincs ebben semmi új. Ez újul meg most, ez jelenik meg most az elektronikus felületeken, tekintettel arra, hogy ez egy új lehetőség. Hát mit is jelent akkor ez, hogy self-publishing, és miben különbözik a szerzői kiadástól? A szerzői kiadás, vagy a magánkiadás, arra emlékszünk, arról van mindössze szó, hogy a kiadói struktúrán megy ugyan végig, de a kiadó nem vállalja a felelősségét, akár minőségi, akár más okokból, és ezért azt maga a szerző vállalja, ennek az összes anyagi következményével együtt. Itt azonban másról van szó. Teljesen másról. Arról, hogy a szerző, az író, az alkotó teljesen kikapcsolja a kiadói formákat, és keres egy olyan felületet, ahova föltöltheti a könyvet ő maga. És itt most nagyon fontos, hogy könyvről van szó. Tehát nem weblapról, fórumról, valamilyen fajta szösszenetről, meg hát nem tudom, ezernyi esszéről, vagy akármiről, vagy egy blogról, vagy bármi más hírlevélről, hanem könyvről. Tehát legalábbis a szerző szándéka szerint könyvről van szó. Tehát kikapcsolja teljesen a kiadói struktúrát, amiben sok minden beletartozik, hiszen ezt jól ismerjük, és ő maga tölti fel a könyvet. Ezzel ő maga vállalja föl természetesen annak a teljes felelősségét, tartalmi értelemben, üzleti értelemben, és hát természetesen a mi szempontunkból ez a lényeges, hogy könyvészeti értelemben is. Erre külön portálok szakosodnak, hiszen hát nem is lehet másként, ez nem olyan, mint egy fórum, ahol csetelek valamit, ide természetesen olyan felületek kellenek, amelyek alkalmasak arra, hogy egy könyvet megjelentessenek. Hát először ez nemzetközi formák alakultak ki, hát itt látszik is ez a két jel, a Smashword és a Lulu, könnyen megegyezhető szavak, ők voltak, akik ezt elindították, ezt a lehetőséget, és aztán átvették a legnagyobb elektronikus könyves portálok is, mert nem tudtak enélkül emellett nem tudtak elmenni. Ilyen értelemben tehát az Amazonnak, ugye szintén van már ilyen portálja, a Barnes & Noble-nak, ugye aki a Nook-ot adja ki eszközt, és a Kobónak is. De minden más nemzeti nagy könyvportálon is ez megtalálható, nálunk is, itthon, most már a Bookline-on ott van külön, majd mindjárt rátérünk, hogy hogy, és van is egy kiadó Magyarországon is, a Publio, ami ezzel foglalkozik. De ami a lényeg most, hogy ezt lássuk együtt, hogy Erre külön portálok alakulnak, külön üzleti struktúrával, külön szerkezettel. Nem olyan egyszerű, csak rögtön egy kicsit kiesem az előadásból, csak ez egy friss élmény, hogy azt mondani, hogy na de hát mi közünk nekünk ehhez, hát Istenem ad a könyvtárakat. Hát eleve láttuk itt az előadásokban, hogy az e-könyv még a hazai könyvtárakban nem került be több okból kifolyólag. Hát akkor mit akarunk itt a self-publishinggal? Hát még az hol van, ugye? De nem így van. Nem így van, mert ugye, kopogtat ez a témakör, és ugye Amerikában ugye a public library-nek, a nyilvános könyvtárnak ugye 99%-ában, tehát magyarul teljes körülön van ugye e-könyv kölcsönzés, ott külön struktúra van a self-publishing könyvek kölcsönzésére is, mert erre szükség lett, hiszen olyan nagy terjed, olyan mennyiségű könyvről van szó. Csak hát azért gondoljuk ezt el, hogy mekkora váltást jelent ez, hogy már úgyis annyi mindent át kell élni a könyvvel foglalkozó szakmáknak az elmúlt 10-15 évben, hány változáson, hány problémán, és most egy új dolog lép elő, az, hogy a könyvtárba a látogató, a könyvtárba beiratkozott, az most már nem azért jön pusztán, hogy könyvet hozzon, hanem könyvet akar bevinni. Ugye, tehát ugye régen mindig az volt, hogy arra kell figyelnünk, hogy ne vigye ki a könyvet a hóna alatt, hát most éppen majd arra kell figyelnünk, hogy ne hozza be a könyvet a hóna alatt. Vagy éppen ne vegye le a könyvespolcokról a könyveket, és fölteszi a sajátját most jelképes értelemben. Vagy egy könyvesboltban, ahol megszoktuk, hogy az olvasó azért megy, a vásárló azért megy be, hogy a könyvet ugye megvegye, és itt könnyen előfordulhat az a helyzet, mint hogy már ez meg is történik, hogy nem azért megy be az érdeklődő, hogy vásároljon, hanem éppen vinni akar be oda a könyvet. Úgyhogy ez egy nagyon komoly probléma. Itt felsorolom néhány helyen, hogy milyen nehézségekkel, milyen feladatokkal kell megbirkóznia a szerzőnek. Saját magának kell ugye a címlapot is megcsinálni, és meg kell, mert ha nincs jó címlap, nem eladható a könyv. Bár nem minden esetben az a cél, hogy eladja, hanem csak az, hogy megjelenjen, hogy ott legyen, de akkor is jó címlap kell. Tehát ez egy komoly probléma. Ugyanúgy igaz ez a formázásra, hát gondoljunk a versekre, vagy akármi másra, hát ezek nem olyan egyszerű dolgok. És hát itt nagyon fontos az, hogy hát hogyha egy könyv megjelenik a nyilvánosság előtt, óhatatlanul bizonyos üzleti formulák is megjelennek, hát és itt ilyen a könyvnek az árazása, a marketingje, terjesztése, ezt mind magának a szerzőnek, írónak, alkotónak kell megterveznie, végig gondolnia, és hát végrehajtania. Nézzünk néhány előnyt és néhány hátrányt. A pluszoknál egyértelmű a gyorsaság és a variálhatóság. Ezt úgy szoktam mondani, hogy valaki éjszaka lefekszik, megálmodja, és reggelre szerzőként ébred föl. Ennek semmi akadálya nincs, megteheti, föl tud menni egy ilyen portálra, és föl is tölti a könyvét. Ott úgy vezeti végig a rendszer, hogy minimális informatikai ismerettel képes rá, hogy feltöltse. Lerövidülnek ugye az intézményi utak, és ami nagyon fontos előny, itt többször már szó esett az árva műveknél, és sok minden másról, hogy újra élethetnek művek, vagy olyan művek megszülethetnek, amelyek egyébként nem születtek volna meg, mert egy megszokott nyomdai struktúrában 3-400 példányban gondolkozunk minimum, hát ez nem, nagyon sok esetben ez nem járható, de 10-15 példányban, de akár egybe, kettőbe is jó, valakinek az a fontos, itt megtörténhet. Tehát a szűk érdeklődésre számító könyvek is bekerülhetnek. Inspirativitás nagyon fontos, és ami lényeges, az amatőr szerzők bekapcsolódása. Itt persze nagyon nehéz meghatározni, ki az amatőr, de hát értsük most az alatt azt, aki azért bizonyos szinten írástudó, de hát ugye mindig az olyan előtte, hogy na most föl kell hívni egy kiadót, ismerősöket kell keresni, barátokat, kapcsolatokat, hát most ez bonyolult, sokszor szégyeli is valaki, hogy ír, gyakorlatban most már találkozunk ezzel, de itt nincs probléma, itt ő maga eldönti, föl tudja tölteni, és ott van a nyilvánosság előtt azonnal. És az nyilvánosság alatt nem csak azt értjük, hogy magyar portálokon, hanem természetesen amerikai portál, az Amazonon, és akár melyiken, hiszen mindenüvé föl lehet tölteni. Bizonyos megkötöttségek nyelvileg vannak, de most ebben nem megyek bele. És ami nagyon fontos, hogy itt azt írtam, hogy nem felismert remek művek is napvilágra kerülnek, itt talán a remek mű szó helyett nem is azt kellene mondani, hanem nem felismert sikerkönyvek is napvilágra kerülnek. Hát ugye a klasszikus példa, ugye a szürke 50 árnyalata, amit nem tudom hányszor utasítottak vissza, és amelyről tudjuk, hogy mekkora világsiker lett. Mi több, még éppen a magyar könyvkiadók és könyvtervezők honlapján is megjelent, hogy tulajdonképpen ez a könyv volt az, ami a világ könyv forgalmazását, könyvkereskedelmét az elmúlt két évben megmentette a teljes lefelé menő mínuszba. És ez a könyv self-publishingként jelent meg, nem talált a szerző kiadót rá. Nagyon fontosak a nyelvi korlátok is, hogy itt eltűnnek, itt bárki bárhova föltölthet, magyarra, amerikaira, bármire. Na hát jönnek a mínuszok, hát ezen szeretnek nagyon sokat természetesen el lehet gondolkodni, meg szeretnek az emberek erről egy kicsit kritikusan beszélni, hát ez természetes. Hát itt azért a nyelvi és a tartalmi kontroll hiánya az nagyon problematikus. Itt, ha amerikai poltára tölt föl magyarul, ott aztán végképp nincs semmi ellenőrzés. Ha magyar self-publishing portára, azért akkor kap visszajelzést, és amikor azért olyan a címben olyan alapvető hibák vannak, azért akkor szoktak szólni neki, hogy cserélje ki. De hát ezt neki kell vállalnia. Egyes témák túlsúlyba kerülnek, hát ez mondjuk a magánkiadásra régen is jellemző volt. Vadász témák, úti élmények, versek, hát itt is ez megjelenik. Bizonyos témák túlsúlyba kerülnek, szingli könyvek, hát ez várható volt. Plágium, hát ez egy nagyon problematikus dolog, ellenőrizhetetlen, mármint a portálok részéről, főleg ha ugye amerikai vagy nemzetközi portálról van szó, ezzel nem tudnak foglalkozni. Ez megint csak a szerző felelőssége, komoly probléma, mert hiszen nagyon sokan megkísérlik ezt, és íróvá válásnak a legegyszerűbb módjának azt tartják, ha valahonnan kimásolnak valamit. Sokkal nagyobb gond az írói szenvedélybetegség megjelenése, ezt komolyan kell venni. Egyszer csak, ez nem a lottó és az összes többi valaki, egyszer csak látja, hogy fölkerül a műve, néhányan megvették, néhányan írnak róla, akár még a baráti kör kedvesen és szépen dolgokat is, akkor rögtön érzi, hogy egy másikat is kell írni, egy harmadikat is, és sokan eljutnak oda, ez most nemzetközi példák, de a magyar példákat is mondhatnánk, nagyon komoly magyar példákat is, hogy bizony eljutnak, hogy napi egy könyv feltöltése, hát most ezt önöknek, könyvtárosoknak nem kell mondanom, hogy ez mit jelenthet, de van. Úgyhogy ezzel szembe kell nézni, nehéz ügy. Ugyanígy a globalitás probléma körével is, mert mi történik? Amiről az egész e-könyv üzlet és az egész e-könyv probléma állandóan előjön, hogy a magyar szerző, és itt most komoly művekről beszélek, nem magyar portára teszi föl, mert hiszen arra gondol, hogy ha megírtam egy esszét, most egy jó értelmet, egy jó esszét, ami tényleg bizonyos értelemben ellenőrzött tartalom, azt az Amazonra akarom föltenni inkább, mert úgy érzem, hogy a magyar olvasó úgy is megtalálja, és hát a világ számára, főleg egy kis angol szöveget teszek hozzá, bevezetőt, a világ számára hamarabb elérhető. És akkor a magyar portál kimarad, a magyar könyvészeti megközelítés kimarad, mert ugye ez egy teljesen más rendszerbe kerül be. És bizony ezzel nagyon komolyan találkozunk, most már egyre inkább újságíróknál figyelhető ez meg, nagyon sokan már gondolnak arra, hogy azokat a cikkeiket, amik érdekesek, vagy valamilyen szempontból egy kicsit mélyebb merítésű, de hát nem fér bele a labba, vagy heti labba, akkor is fölteszi kibővített formában, és nem a magyar self-publishing portálra, vagy portálokra, hanem az amerikaira, az Amazonra teszi föl, mert természetesen az a logikája ennek, hogy az egy nagyobb érdeklődésre tarthat számot. Na itt azért már néhány adatot és tényt azért nézzünk, mert ez azért már sokat mond. Az Amazonon, ugye, ami a világ legnagyobb e-könyv portálja, látható, hogy minden ötödik mű már self-publishing. És miért? Mert a professzionális szerző is átáll erre az új technikára. Hiszen ő neki már van gyakorlatja, neki nincs szüksége arra, hogy a kiadó segítse őt a publikálás folyamatába, ő maga föltölti, mert hiszen akkor a tiszteletdíja vagy szerzői díja nem 10-12%, hanem 70%, mert ezek a portálok 70%-ot kínálnak. Hát természetes, hogy az a szerző, aki üzleti értelemben is gondolkodik, tehát nem az a célja, hogy megírja ennek a tanteremnek a történetét, hanem az a célja, vagy a család valamelyik kiemelkedő alakjának a történetét, hanem az a célja, hogy tényleg egy olyan üzleti tartalmat adjon közre, amire számítható az érdeklődés, akkor ő maga teszi föl. És itt látjuk azt, hogy ez milyen sikeres, hát ugye látjuk azt, hogy néhány év alatt 287%-kal nőtt. Itt van hoztam egy adatot is, hogy itt már a sikerszerzők is megjelennek, hogy ez egy angol felmérés, azért font szerepel, hogy 8 ember képes volt már független publikálásban, tehát self-publishingban 100 000 fontnál, hát az ugye már 400 millió forint majdnem évi viszonylatban a műveivel ilyen forgalmat tudott elérni. Tehát ez megjelenik az üzleti értelemben is. Na most itt egy mondattal áttérek a magyarra, és ezzel akkor be is tudom fejezni. Itt a Publióról szólni kell, az a Publió az a magyar self-publishing kiadó, és itt most gyorsan zárójelbe teszem, közöm van a Publióhoz, mert én is részt vettem a előkészítő munkálatokba, de most ezt ne vegyék reklámnak, meg itt nincs üzleti vonatkozása ennek, meg hát nincs másik, tehát kénytelen vagyok erről beszélni. Itt mutatkozik már meg az, hogy nálunk is itthon is komolyan kell ezt venni. Van ugye egy mérőszám, ami a sikerességet méri, és természetesen nem értéket. Ugye az Amazon sikerlistáján már az első 20-ban ugye mindig van 3-4 könyv, de ami sokkal nagyobb mérték, ugye a New York-i sikerlistákon, az első 10-ben ugye már 3-4 könyv van, és akkor itt szólni kell ugye a magyar helyzetről is, hogy két olyan könyv van már, mind a kettő ugye a Publiónál jelent meg, ami ugye országos visszhangot váltott ki, és üzleti értelemben sikeres listavezető volt. Az egyik az Orawetz Nórának a Tejszínhab nélkül című könyve, talán már hallott, önök is ismerik, hát ugye az Orawetz jelenség, ez ma már egy ilyen fogalommá vált, ez ugye a Publiónál jelent meg, mindenen elutasították, ott self-publishingként, mert ugye azt se tudta a kiadó, hogy mi az, föltölti a hölgy, és kész. És akkor csak egyszer érződik, ugye, hogy megindul az érdeklődés. Tehát ugye ez a könyv átment a teljes magyar könyviparon. Hát a kis méretben olyan, mint a Szürke 50 árnyalata, de hát ugye ez egy magyar nyelvűségben van. De hát egy óriási könyvsiker, és most pedig a Bookline-on, ahol már ugye van külön ugye e-könyv sikerlista, azt tekintjük ma itthon az e-könyveknek, hát egyfajta hát, sikerességi mutatójának, ott már megint ismételten, folyamatosan self-publishing könyv van a első helyen. Mégpedig, köszönöm, és ez a viális szóval mindjárt fejezni, mégpedig a Egri Lászlónak a könyve. Ez a néhány szó még hozzá, hogy jobban látható az adat, hogy a Publion, aki két éve alakult meg, 645 szerző, ennyi könyvet töltött föl, és a lájkolója ennek a Publió könyvkiadónak szerintem ma már elérte, amikor ezt készítettem, a 10 000 főt. Egy stadion, mert a stadion ma megint egy nagyon jó fogalom, megtölt egy stadiont jócskán a self-publishing iránt érdeklődők. Köszönöm.